Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Számos érdekességet tartogat a mai műsor is. Tegyünk egy sétát együtt a tudomány világában. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban: rendkívül magas a föld mélyének biodiverzitása, vagyis biológiai sokfélesége, a korallok felvették a harcot a melegedéssel szemben, magyar felfedezés univerzális védekező eszköz a baktériumok ellen, a narancslé lehet az elbutulás ellenszere, változhat a gyerekek agyának szerkezete, ha túl sokat ülnek a képernyő előtt, és végül a tesztoszteronkezelés csökkentheti a depressziós tüneteket. Ennyit előjáróban, és most következzenek a részletek. Mindenek előtt annak járunk utána, hogy mi lehetett az oka a nemrég a földet megrázó rengésnek. Vulkáni tevékenység és nem kőzetlemez mozgás állhat a rejtélyes, egész bolygónkon érzékelt földrengés mögött. Ez az erő nem csattan, hanem morog. Közismert, hogy földünk egyetlen mordulással micsoda pusztításra képes. Vulkánkitörések, földrengések, szökőárak formájában. A világ másik felén élő átlagember számára az ilyen események a legtöbbször mégiscsak helyi problémának számítanak, hiszen a saját bőrén nem, vagy csak jó idő múlva közvetett formában érzékeli a hatásokat. Ezért is kapták fel sokan a fejüket egy hírre, miszerint november 11-én a Föld minden pontján atipikus, nagyon alacsony frekvenciájú rengéseket mértek. A jel 17 másodpercenként ismétlődött, nagyjából 20 percen keresztül, kiinduló pontja pedig a Madagaszkártól északnyugatra fekvő Mayotte-sziget csoport környéke volt. Pontosabban a furcsa az volt az egészben, hogy a tudósok értetlenül álltak a jelenség előtt. A szeizmikus hullám hátterében egy indiai óceáni szigetcsoportnál zajló folyamat állhat. A válasz azóta többé-kevésbé meg is van, még a részleteket kell csiszolni. Tímár Gábor, az ELTE geofizikai és űrtudományi tanszékének vezető egyetemi docense elmondta, hogy a mai érzékeny műszereinkkel a világ bármely pontján képesek vagyunk érzékelni egy Richter skála szerinti 5-6-os erősségű rengést. Mayotte-nál viszont a jelekből egyértelmű, nem a klasszikus értelemben vett földrengés történt. Maga a klasszikus földrengés nem más, mint a Föld részben olvadt aszteroszféráján, vagyis a földkéreg alatti részén úszó kőzetlemezek surlódásából, töréséből hirtelen felszabaduló óriási energiakilökés. A hullámok az epicentrumtól minden irányban terjednek, mint a vízbe dobott kővetette fodrozódás, akár többször is megkerülik a bolygót. A geofizikusok ezeket nagy pontossággal képesek mérni, megvan a szokásos frekvenciájuk, ami alapján azonosíthatóak. Most azonban nem erről volt szó, az egyáltalán nem tipikus, alacsony frekvencia elgondolkodtatta a kutatókat. Teljesen helytálló magyarázatot most még nem adhatnak, ám az biztos, hogy a világ vége elmarad. Nem valami globális földrengés előszele, nem esik szét a bolygó, de még csak nem is óriás tengeri lények ébredtek a mélyben. Az utóbbi időben megnőtt a környék szeizmikus aktivitása, ennek hatására pedig nagy tömegű magma indult meg fölfelé, áthelyeződött egyik kamrából a másikba. Ez okozta a szokatlan rengést, amit persze csak műszerekkel lehetett érzékelni. Magyarán a jelet vulkáni aktivitás okozhatta. Ez is elképesztő erő. A magma feláramlása folyamatosan deformálja a felette húzódó több 10 vagy 100 km vastagságú kőzetlemezeket. A lemezmozgásokkal ellentétben azonban nem okoz hirtelen törést, nem szabadul fel hirtelen roppant energia, így nincs érzékelhető földrengés sem. A tudósok feladata most a részletek pontosítása után az lesz, hogy más olyan területeken is keressék ezeket az apatikus jeleket, ahol jellemző a vulkáni feláramlás. Nem lemezmozgás okozhatta tehát az egy hónappal ezelőtti földrengést, inkább mondjuk azt, hogy földmozgást, erről szóltunk az elmúlt percekben. Ami pedig a folytatást illeti, beszámolunk arról, hogy rendkívül magas a föld mélyének biodiverzitása, vagyis biológiai sokfélesége, és szó lesz arról is, hogy a korallok felvették a harcot a melegedéssel szemben. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk!
Tudomány ma! A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
a tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Rendkívül magas a föld mélyének biodiverzitása, vagyis biológiai sokfélesége. Ez tehát a következő témánk. A föld mélyében rejtőző bakteriális és más ismeretlen életformák, más néven a föld alatti mikrobiális sötét anyag tömege, sok százszorosa a felszínen élő teljes emberiség tömegének. Állapította meg egy nagyszabású új tanulmány. A Massachusetts-i tengerbiológiai laboratórium csoportja 10 éven át vizsgálta a föld mélyét, illetve hogy extrém nyomásnak és hőmérsékletnek kitéve kevés tápanyagot tartalmazó környezetben mennyi és milyen életforma létezik. Nos, a mélyben élő bioszféra nagysága 2,3 milliárd köbméter, azaz csaknem kétszerese az óceánok térfogatának. Ennek a karbonmasszának a tömege pedig 15-23 milliárd tonna. A tudósok a tengerfenéken végzett fúrásokból, szárazföldi bányákból és fúrólyukakból vettek mintákat. Megállapították, hogy a föld felszíne alatt élő baktériumoknak és azok rokonainak, az ős baktériumoknak és más életformák 70%-át nem ismerjük. Ezek között sok millió különböző ismeretlen faj van. A tanulmány szerint a föld alatti élet genetikai diverzitása a felszínen lévő életformákhoz hasonlítható, azt meg is haladja. Az eddig fellelt legmelegebb környezetben élő organizmus, például egy olyan egysejtű, amely mélyen a tengerfenék alatt, plusz 121 Celsius fokon él. A szárazföldi kutatás során 5 km, az óceánok fenekén pedig a vízfelszíntől 10,5 km mélyen is találtak életet. A föld mélyén rejlő élet megismerése akár új betekintést nyújthat a bolygók lakhatóságáról. Rendkívül magas a föld mélyének biodiverzitása, erről szóltunk az elmúlt percekben, és folytatjuk még az élővilággal, a korallok felvették a harcot a melegedéssel szemben, ez mindenképpen jó hír. Csaknem 200 korallfajt azonosítottak a kutatók az ausztrál nagy korallzátony mélyebben fekvő régiójában, amelyről eddig úgy vélték, hogy a virágállatok nagyjából 30 fajának otthona, derül ki egy új tanulmányból. A Museum of Tropical Queensland munkatársa Paul Moore szerint az eredmények azt sugallják, hogy a 30-45 méteres mélységben lévő élőhelyek fontos szerepet játszhatnak a biológiai sokféleség megőrzésében, és segíthetik a sekélyebb vizekben élő sérült zátonyterületek regenerálódását. Az egyik tudományos folyóiratban publikált tanulmány készítői távirányítású eszközöket és speciális búvárkodási technikákat alkalmazva kutatták fel a korallfajokat. A szakemberek szerint a mélyebben fekvő zátonyok némi védelmet nyújthatnak a tengeri élővilágot világszerte fenyegető korallfehéredéssel és pusztító viharokkal szemben. A korallfehéredés a beteg korallzátonyok jellegzetes vonása. Amikor a tengervíz túlságosan felmelegszik, a korallokban élő, azok színét adó algák kilöködnek, és csak a fehéres színű mészváz marad utánuk. A korallok képesek regenerálódni, ha a tengervíz hőmérséklete csökken és az algák visszatérnek beléjük. Az Ausztrália keleti partjainál 2300 km hosszan elnyúló zátonyt, az elmúlt években a töviskoronás tengeri csillagok inváziója, a vízminőség romlása, az óceánvíz savasodása, 2016 és 2017-ben pedig többször is tömeges korallfehéredés sújtotta, ami a szakértők szerint helyrehozhatatlan károkat okozhatott. A James Cook Egyetem professzora Terry Hikes úgy véli, a tavalyi és az azelőtti tömeges korallfehéredéseket túlélő virágállatok ellenállóbbakká váltak a meleggel szemben. Az eredmények szerint a korallzátony északi része, amely a legnagyobb károkat szenvedte 2016-ban, jóval kevésbé sínylette meg a 2017-es fehéredést, noha bizonyos részei ugyanolyan mértékű hőstressznek voltak kitéve mindkét nyáron. A zátony középső régióiban ugyanolyan mértékű volt a fehéredés, mint két évben, pedig tavaly nagyobb hőségnek voltak kitéve ezek a területek. A déli szakasz koralljai pedig, amelyek csak kisebb mértékű károkat szenvedtek 2016-ban, érintetlenül átvészelték a tavalyi fehéredést. Úgy tűnik tehát, hogy az első év tapasztalata megedzette a korallokat, és a következő évre valamelyest alkalmazkodtak a hőséghez, állítják a kutatók. És ezután a jó hír után egy hasonlóval folytatjuk majd a műsort. Bemutatunk egy magyar felfedezést, amely univerzális védekező eszköz lehet a baktériumok ellen, és hallhatnak arról is, hogy a narancslé lehet az elbutulás ellenszere.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
A következő percekben pedig bemutatunk egy remek magyar felfedezést, amely univerzális védekező eszköz lehet a baktériumok ellen. A Debreceni Egyetem szénhidrát kémiai kutatócsoportja olyan vegyületeket állított elő, amelyek megakadályozhatják baktérium által okozott fertőzés kialakulását. A szénhidrátok jelentősége sokkal összetettebb, mint ahogyan azt a tudósok korábban gondolták. A szénhidrátok felelősek a sejtek közötti, valamint a baktériumok és az emberi szervezet közötti kommunikációért, így kulcsszerepük lehet a kórokozók okozta betegségek elleni küzdelemben. Laboratóriumi körülmények között olyan szénhidrát alapú vegyületeket, úgynevezett ligándumokat állítottak elő, amelyek alkalmasak lehetnek arra, hogy a baktérium fehérjéivel kölcsönhatásba lépjenek, és megakadályozzák azt, hogy a baktérium az emberi szervezetben megtapadjon. Végeredményben a baktériumok fertőző képességét tudják meggátolni. A Debreceni Egyetem tudósai a 2015-ben kezdődött alapkutatás során a szénhidrátok szintézisét valósították meg, és fehérjékkel való kölcsönhatását vizsgálták. Több különböző szénhidrát alapú vegyületet is előállítottak, majd az alaposabb kölcsönhatás vizsgálatok során találtak egy olyan vegyületet, amelyik nem csak speciálisan egy, hanem több baktérium ellen is egyfajta univerzális védekezőszerként bevethető. A szénhidrát kémiai kutatások napjainkban nélkülözhetetlenek, mivel a kórokozókkal szembeni küzdelem egyre nagyobb kihívást jelent. Például az antibiotikum rezisztencia, vagyis ellenállás olyan mértékű, hogy egy-egy baktériumtörzs ellen már nehezen tud védekezni az orvostudomány. A vizsgált speciális fehérjék a baktériumok és vírusok felületén is megtalálhatók, így a kutatási eredmények akár terápiás módszerekhez, diagnosztikai eljárások fejlesztéséhez is hozzájárulhatnak. A debreceni kutatócsoport Lipták András akadémikus öröksége, a Széchenyi díjas szerves kémikus, a szénhidrát és az immunkémia neves kutatója, az egykori Kossuth Lajos Tudományegyetem volt rektora, valamint utódai teremtették meg a most zajló kutatások alapjait. Ígéretes tehát, hogy egy magyar kutatócsoport olyan vegyületeket állított elő, amelyek megakadályozhatják a baktériumok által okozott fertőzést. És maradunk még az egészségügynél a továbbiakban is. A narancslé lehet az elbutulás ellenszere. Amerikai kutatók szerint már napi egy kis pohár narancslé jelentősen csökkentheti a demencia kialakulásának kockázatát. A tanulmány szerzői 1986 és 2002 között kísérték figyelemmel, csaknem 28 ezer amerikai férfi gyümölcs és zöldség fogyasztását és kognitív funkcióit. A résztvevők a kutatás kezdetekor átlagosan 51 évesek voltak. Az étkezési szokásaikat kérdőívvel mérték fel, melyet 4 évente töltettek ki a résztvevőkkel. A kutatás eredményei szerint a napi egy kis pohár narancslét elfogyasztó férfiaknál 47%-kal csökkent a demencia kialakulásának kockázata azokhoz képest, akik kevesebb, mint egy pohár narancslét ittak havonta. Egy másik fontos megállapítása a kutatásnak, hogy a legtöbb zöldséget fogyasztó férfiaknál 34%-kal kisebb esélye volt az emlékezet hanyatlásának. A tudósok felhívják azonban a figyelmet, hogy mivel a gyümölcslé rendszerint sok kalóriát, nagy mennyiségű gyümölcscukrot tartalmaz, nem tanácsos napi 1,2-1,7 decilliternél többet inni belőle. A gyümölcsök és zöldségek tele vannak vitaminokkal és tápanyagokkal, köztük antioxidánsokkal, amelyek segítik az agyműködést. Az időskorban kialakuló demencia a kognitív képességek és az emlékezet hanyatlásával jár, és egy idő után a mindennapi teendők elvégzésében is akadályozza a pacienst. A becslések szerint 2015-ben világszerte csaknem 47 millióan éltek demenciával, de a Nemzetközi Alzheimer betegség kutató non-profit szervezet 2050-re 131,5 millió beteget vetít előre. És érdekesség, hogy egy brit tanulmány korábban egyébként azt írta, hogy azoknak, akik egyáltalán nem isznak alkoholt, 50%-kal nagyobb esélyük van a demenciára, mint azoknak, akik mértékkel ugyan, de rendszeresen isznak. Érdekes megállapítás, ez utóbbi is, minden esetre úgy tűnik, hogy a narancslé lehet az elbutulás ellenszere. A folytatásban pedig egy meglepő eredményről számolunk be majd. Változhat a gyerekek agyának szerkezete, ha túl sokat ülnek a képernyő előtt. Ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy a tesztoszteron kezelés csökkentheti a depressziós tüneteket a férfiaknál.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most egy érdekes megállapítással foglalkozunk, amely szerint változhat a gyerekek agyának szerkezete, ha túl sokat ülnek a képernyő előtt. Már napi 7 óra monitor előtt töltött idő után is látszik, hogy a kisgyermekek agyának külső rétege változik. Hogy ez mit jelent, azt még nem tudni, de az amerikai orvosok azt mondják, a kicsik inkább ne is üljenek képernyő elé. Egy új kutatás szerint a digitális képernyő előtt töltött túl sok idő hatással van a gyerekek agyának fejlődésére. Az amerikai gyermekorvosok ezért nem tanácsolják a kisgyerekek digitális média használatát. A kutatók szerint a digitális média használat nyomot hagy az agy mintázatában. Agyi képalkotó eljárással kimutatható változás következett be az okos eszközöket és videójátékokat használó gyerekek agyában. Az Amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézet 300 millió dolláros, tehát mintegy 85 milliárd forintos költségvetéssel elkészült tanulmánya kimutatta, hogy a naponta több mint 7 órát monitor előtt töltő 9-10 éves gyerekek agyának külső rétegén, amely az érzékszervi információkat feldolgozza, korai elvékonyodás jelei tapasztalhatóak. Egyelőre nem tudjuk, hogy ezt vajon a képernyő előtt töltött idő okozza-e. Azt sem tudjuk, hogy ez vajon rossz fejleménye. Csak annyit tudunk most, hogy így néz ki azoknak a gyerekeknek az agya, akik túl sok időt töltenek a képernyők előtt, mondta Gaia Dowling orvos, aki részt vett a projektben. Az Amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézet adatai szerint a napi több mint 2 órát a digitális képernyők előtt töltő gyerekek nyelvi és gondolkodási felmérői rosszabbak lettek, mint az eszközöket kevesebbet használóké. A tanulmány, amelyhez 4500 gyermek agyát vizsgálták képalkotó eljárással, arra irányult, hogy kimutassa, vajon függőséget okoznak-e a digitális eszközök. De a kutatóknak még több évi munkájába telik, még megértik és értékelni tudják a hosszú távú következményeket. Sok szempontból felmerül az aggodalom, hogy egyfajta természetes, ellenőrizetten kísérlet közepén vagyunk, mi kutatók, amelynek alanyai a következő generáció gyermekei, mondta Dimitri Kristakis az Amerikai Gyermekorvosi Akadémia legfrissebb ajánlásáról szólva. Az akadémia új irányelveiben azt ajánlja a 18-24 hónaposnál fiatalabb kisgyermekek szüleinek, hogy a videócsevegésen kívül ne engedjék őket digitális médiát használni. A tanulmány első adatait jövőre tárják majd a nyilvánosság elé. Érdemes tehát komolyan venni, hogy változhat a gyerekek agyának szerkezete, ha túl sokat ülnek a képernyő előtt. A folytatásban is maradunk még az orvostudománynál. A tesztoszteron kezelés csökkentheti a depressziós tüneteket a férfiaknál, állapította meg egy svájci, német és svéd tudósokból álló kutatócsoport. A nemi hormon jóval hatékonyabbnak bizonyult, mint a placebo, vagyis amelyben nem volt tényleges hatóanyag. A tesztoszteron szint befolyásolja a hangulatot és szerepet játszhat a depresszió elleni kezelésben. Erre már több tanulmány és állatkísérlet utalt. Anders Walter, a Zürichi Egyetem tudósa és csoportja a témában végzett 27, összesen 1890 férfi részvételével végzett tanulmány eredményeit vonta össze és elemezte. Ezek szerint a tesztoszteron lényegesen erőteljesebben csökkentette a depresszív tüneteket, mint a placebók. Különösen hatékony volt a nagy dózisú adagolás azoknál a férfiaknál, akiknél a depresszív tünetek állandónak mutatkoztak. A tesztoszteron egy neuroaktív szteroid hormon, amely a szerotonin, vagyis a boldogság hormon kiválasztását befolyásolja. Ennek hiánya összefüggésben áll a depresszióval, ezért sok antidepresszáns az agy szerotonin rendszerébe avatkozik be. Már léteznek olyan tanulmányok, amelyek szerint az alacsony tesztoszteron szint összefüggésbe hozható a depresszióval, más vizsgálatok azonban nem találtak kapcsolatot. A szakemberek között vita folyik arról, hogy a tesztoszteron alkalmazható-e antidepresszánsként. Walter és kollégáinak kutatása megerősíti azt az elméletet, amely szerint a tesztoszteron kezelés klinikailag alkalmazható lehet depresszió ellen. Hatékonysága és ideális adagolása a megállapításához azonban további kutatásokra van szükség. Ennyit arról, hogy a tesztoszteron csökkenti a depresszív tüneteket a férfiaknál. A folytatásban pedig a technika világából következik majd két hír, sokak életét menthetné meg egy új fejlesztésű drón, és szó lesz arról is, hogy jöhetnek az új generációs akkumulátorok.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcs. csúcstechnológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
És mit, hogy ígértem, a következő percekben arról lesz szó, hogy sokak életét menthetné meg egy új fejlesztésű drón. A NetGuard nevű eszköz dizájn tervével állt elő haddiák a kínai Kuantungi műszaki főiskolán. A látottak alapján nem is lenne nehéz megvalósítani az ötletet, bár a drónok túlnyomó többségével jelenleg a hétköznapi felhasználók végeznek repülést. Az egyértelműnek tűnik, hogy számtalan módon lehet hasznosítani az eszközöket. Használhatja például a mezőgazdaság, a jövőbeni tervek között pedig igazán praktikus megoldások is vannak. Haza kísérnek bennünket a sötét utcán, otthon pedig belemásztak a táskánkba, hogy megtalálják az elveszett kulcsokat. Most egy kínai diákcsoport állt elő egy új ötlettel, ami sokak életét mentheti meg. 6 főiskolai hallgató egy olyan drón tervezett, ami az épületről leugró embereket képes megmenteni. A NetGuard névre keresztelt eszköz lényege ugyanaz, amit kis magasságoknál a tűzoltók is alkalmaznak. A repülőszerkezet 4 különálló drónból áll, amiket egy háló köt össze. A mentésnél például, ha valaki a tűz elől akar kiugrani egy felhőkarcoló ablakán, kifeszítik a hálót, így téve biztonságossá az ugrást. A drón azután indul el, hogy valaki felhívja a segélyhívót és bejelenti a tüzet. A készülék GPS koordináták alapján talál el a helyszínre, ahol akcióba lép. A mozgásokat a szenzorok hangolnák össze, amely a mentésre szoruló személy mozgását is figyelné, és annak megfelelően pozícionálnák magukat. A diákok szerint a háló, ami 4 rétegű poliuretánból készül, képes lenne elbírni egy felnőtt embert. És az életmentő drón után egy másik érdekesség a technika világából, jöhetnek az új generációs akkumulátorok. A Kaliforniai Műszaki Egyetem, a NASA, vagyis az Amerikai Űrkutatási Hivatal és egy japán autógyár szakértői olyan akkumulátort hoztak létre, amely a hagyományos lítium akkumulátoroknál 10-szer több energiát képes tárolni. Ahogy a technológia fejlődik, egyre több területen kapnak szerepet az akkumulátorok. Az energiatárolók azonban egyelőre nem fejlődnek elég gyorsan. Ráadásul az ökológiai lábnyomuk is igen jelentős. Éppen ezért rengeteg mérnök csapat dolgozik azon, hogy fenntarthatóbb akkumulátorokat hozzanak létre. A fejlesztőknek most sikerült megalkotniuk egy fluorid alapú eszközt, amely a lítium-ion akkumulátorok alternatívájává válhat, írja az egyik tudományos lap. A mérnök csoport szerint akkumulátoruk 10-szer több energiát képes tárolni, mint a hagyományos eszközök. Fluorid alapú akkumulátorokat már korábban is létrehoztak. Működésükhöz azonban eddig meglehetősen magas, nagyjából 150 Celsius fokos hőmérsékletre volt szükség. A szakértők szerint az új eszköz ezzel szemben szobahőmérsékleten is tökéletesen használható. Christopher Brooks mérnök úgy véli, a fluorid alapú energiatárolók igen ígéretesek. Az efféle eszközök a lítium-ion akkumulátorokkal ellentétben nem melegednek túl, ráadásul kevésbé szennyezőek. A szakértők szerint további tesztekre lesz szükség ahhoz, hogy eldöntsék, miként lesz alkalmazható az új akkumulátor. Még ha az eszköz jól is szerepel a vizsgálatokon, akkor is évekbe telhet, mire alkalmazzák a hétköznapokban. Előremutató kezdeményezés tehát a fluorid alapú akkumulátor, amely úgy tűnik, hogy jóval tartósabb lehet az eddig megszokottaknál. Ami pedig a folytatást illeti, egy fantasztikus felvételről számolunk be, amely a napról készült, és szó lesz arról is, hogy először sikerült észlelni a szél hangját a Marson, ezt majd meg is hallgathatják. Érdemes tehát velünk tartani a továbbiakban is, mindjárt jövünk a részletekkel.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Tudás. Csúcstechnológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
És mit, hogy ígértem, a következő percekben arról lesz szó, hogy sokak életét menthetné meg egy új fejlesztésű drón. A NetGuard nevű eszköz dizájn tervével állt elő haddiák a kínai Kuantungi műszaki főiskolán. A látottak alapján nem is lenne nehéz megvalósítani az ötletet, bár a drónok túlnyomó többségével jelenleg a hétköznapi felhasználók végeznek repülést. Az egyértelműnek tűnik, hogy számtalan módon lehet hasznosítani az eszközöket. Használhatja például a mezőgazdaság, a jövőbeni tervek között pedig igazán praktikus megoldások is vannak. Haza kísérnek bennünket a sötét utcán, otthon pedig belemásztak a táskánkba, hogy megtalálják az elveszett kulcsokat. Most egy kínai diákcsoport állt elő egy új ötlettel, ami sokak életét mentheti meg. 6 főiskolai hallgató egy olyan drón tervezett, ami az épületről leugró embereket képes megmenteni. A NetGuard névre keresztelt eszköz lényege ugyanaz, amit kis magasságoknál a tűzoltók is alkalmaznak. A repülőszerkezet 4 különálló drónból áll, amiket egy háló köt össze. A mentésnél például, ha valaki a tűz elől akar kiugrani egy felhőkarcoló ablakán, kifeszítik a hálót, így téve biztonságossá az ugrást. A drón azután indul el, hogy valaki felhívja a segélyhívót és bejelenti a tüzet. A készülék GPS koordináták alapján talál el a helyszínre, ahol akcióba lép. A mozgásokat a szenzorok hangolnák össze, amely a mentésre szoruló személy mozgását is figyelné, és annak megfelelően pozícionálnák magukat. A diákok szerint a háló, ami 4 rétegű poliuretánból készül, képes lenne elbírni egy felnőtt embert. És az életmentő drón után egy másik érdekesség a technika világából, jöhetnek az új generációs akkumulátorok. A Kaliforniai Műszaki Egyetem, a NASA, vagyis az Amerikai Űrkutatási Hivatal és egy japán autógyár szakértői olyan akkumulátort hoztak létre, amely a hagyományos lítium akkumulátoroknál 10-szer több energiát képes tárolni. Ahogy a technológia fejlődik, egyre több területen kapnak szerepet az akkumulátorok. Az energiatárolók azonban egyelőre nem fejlődnek elég gyorsan. Ráadásul az ökológiai lábnyomuk is igen jelentős. Éppen ezért rengeteg mérnök csapat dolgozik azon, hogy fenntarthatóbb akkumulátorokat hozzanak létre. A fejlesztőknek most sikerült megalkotniuk egy fluorid alapú eszközt, amely a lítium-ion akkumulátorok alternatívájává válhat, írja az egyik tudományos lap. A mérnök csoport szerint akkumulátoruk 10-szer több energiát képes tárolni, mint a hagyományos eszközök. Fluorid alapú akkumulátorokat már korábban is létrehoztak. Működésükhöz azonban eddig meglehetősen magas, nagyjából 150 Celsius fokos hőmérsékletre volt szükség. A szakértők szerint az új eszköz ezzel szemben szobahőmérsékleten is tökéletesen használható. Christopher Brooks mérnök úgy véli, a fluorid alapú energiatárolók igen ígéretesek. Az efféle eszközök a lítium-ion akkumulátorokkal ellentétben nem melegednek túl, ráadásul kevésbé szennyezőek. A szakértők szerint további tesztekre lesz szükség ahhoz, hogy eldöntsék, miként lesz alkalmazható az új akkumulátor. Még ha az eszköz jól is szerepel a vizsgálatokon, akkor is évekbe telhet, mire alkalmazzák a hétköznapokban. Előremutató kezdeményezés tehát a fluorid alapú akkumulátor, amely úgy tűnik, hogy jóval tartósabb lehet az eddig megszokottaknál. Ami pedig a folytatást illeti, egy fantasztikus felvételről számolunk be, amely a napról készült, és szó lesz arról is, hogy először sikerült észlelni a szél hangját a Marson, ezt majd meg is hallgathatják. Érdemes tehát velünk tartani a továbbiakban is, mindjárt jövünk a részletekkel.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.